Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 150. Zsoltárunk első versét, a 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik: dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 371. énekünket lapozzuk fel. A 371. éneket. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk. A 371. énekünket mind a 6 versével énekeljük.
Jesus.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Dicsőséges Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki mindenek fölött állsz, neved mindenek fölött való, mint ahogy személyed. Kérünk téged, hogy te, aki nem vállalhatsz közösséget a bűnössel, mert szent vagy, mégis irgalmasan fordulj hozzánk és vállalj velünk közösséget. Kérünk, hogy ne bűneink szerint, hanem a te jóságod szerint bánj velünk. És szólíts meg bennünket ezen a vasárnapon is, amikor alázattal és tisztelettel szólítunk téged, és imádunk énekkel és imádsággal is. Kérünk téged arra, hogy legyél közöttünk ezen az alkalmunkon, és áld meg ige hallgatásunkat, és segíts, hogy hívő szívvel részesülhessünk az úrvacsora szent jegyeiben is. Köszönjük te néked, hogy jöhetünk eléd, amint vagyunk. Te jól ismersz minket. Nem csak a bűneinket ismered, hanem ismered szívünknek fájdalmait is, keserűségét is. Látod, Urunk, azt, hogy talán többen gyászoló szívvel vagyunk itt, mert emlékezünk elhunyt szeretteinkre. Kérünk, hogy vigasztalásoddal védj körül bennünket. Látod, hogy hála van a szívünkben azért is, mert a reformációra is emlékezhetünk ezen a napon. Kérünk téged arra, hogy szenteld meg ezt az emlékezést, és legyél áldott azokért az emberekért, és azokért a tanításokért még inkább, amik fölragyogtak annak idején, és ragyogtasd föl közöttünk ma is ezeket. Kérünk téged, hogy áld meg ne csak bennünket, hanem áld meg azokat is, akik ma körülötted összegyűlnek a világ bármely részén. Kérünk, hogy légy közöttük is, szenteld meg az ő együttlétüket is. Szólítsd meg mindnyájuk szívét. Köszönjük te néked, hogy rád tekinthetünk, ami dicsőséges, meghalt, de feltámadott élő Urunkra, ami drága üdvözítőnkre, a mindenség királyára. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, alázattal és figyelemmel helyeteket elfoglalva, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből. A gyerekek kimehetnek gyerekórára, akik oda igyekeznek. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele első részében az első 6 vers, illetve a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszból így szól hozzánk Isten írott igéje. Tehát Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele első 6 versét, valamint a 13-tól 17. versig terjedő szakaszát olvassuk. Pál, Jézus Krisztusnak szolgája, elhívott apostol, elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő profétái által a szentírásokban az ő fia felől, aki Dávid magvából lett test szerint, aki megbizonyítatott hatalmasan Isten fiának a szentség lelke szerint a halálból való feltámadás által, ami Urunk Jézus Krisztus felől, aki által vettük a kegyelmet és az apostolságot, a hitben való engedelmesség okáért, minden pogányok között az ő nevéért, kik közt vagytok ti is, Jézus Krisztusnak hivatalosai. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem magamban, hogy elmegyek hozzátok. De mindez ideig megakadályoztattam, hogy köztetek legyek, s valami lelki gyümölcsöt is nyerjek, mint a többi pogányok közt is. Mind a görögöknek, mind a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, kik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az, minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetik ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Drága testvéreim, Isten lelke, amikor annak ideje eljött, megvilágította Zwingli, Luther, Calvin és mások előtt Isten evangéliumának dicsőségét. Isten evangéliuma azt jelenti Isten örömüzenete. Egy olyan üzenet, ami magától Istentől származik. Ennek az örömüzenetnek a tartalma Jézus Krisztus, vagyis kifejezetten a Jézus Krisztusról szóló örömhír. Tehát a reformátorok ennek dicsőséges fényét meglátták, hitték, kötelességüknek érezték azt hirdetni, szóval és írással. Aztán kötelességüknek látták azt is, hogy harcoljanak érte, hiszen az evangéliumot a sötétség erői azonnal megtámadták, amikor előkerült, és igyekeztek dicsőségét sárba taposni. Így tettek a római katolikus felekezet vezetői is, míg végül megátkozták a bibliai evangéliumot és annak híveit is tridenti zsinatjukon. Ám de a reformátorok kezdettől fogva védelmezték velük szemben az Isten evangéliumát. Sőt, szenvedtek is azért. Sőt, az életüket is föláldozták érte, ha kellett. Bárcsak mi is meglátnánk Isten evangéliumának, ami Jézus Krisztusról szól, ennek az örömhírnek a dicsőségét, fenségét, ragyogó voltát, bár csak hirdetnénk, aztán hívő szívvel védelmeznénk is, és szenvedni is tudnánk érte. Lássuk tehát Isten evangéliumának dicsőségét. Először is azt olvassuk róla itt a felolvasott igénkben, hogy Istennek hatalma az. Istennek hatalma az. Ez a sokak által megvetett, lenézett, megátkozott, elvetett üzenet, Krisztus evangéliuma, Isten erejét hordozza. Ismeritek Isten erejét? Az nyilvánult meg a teremtéskor. Az nyilvánul meg a gondviselésben, a világ kormányzásában, Izraelnek a történelmi kiszabadításában és az ígéret földjére való bevitelében, és további történelmükben. Aztán Isten ereje nyilvánult Jézus személyében, az ő tanításában, az ő tetteiben, az ő csodáiban, halálában és feltámadásában. És a Szentlélek erejét pedig ismerjük a pünkösdi eseményekből is, amikor a tanítványok erőt vettek, és elkezdték hirdetni Jézust, majd pedig ezrek lettek keresztjénné. A Szent Háromság Isten hatalma, testvérek, mérhetetlen hatalom, és ez a számunkra felfoghatatlan hatalom, ami nem csak egyszerűen benne rejlik az evangéliumban, hanem, ahogy a Szentlélek mondja, ez maga az Istennek a hatalma. Az evangélium Istennek hatalma, ereje, dünamisza az eredeti görög szó szerint. Sokan úgy gondolnak rá, testvéreim, tudnilik Krisztus evangéliumára, mint egy információra a sok közül. A világ tele van ilyen-olyan információkkal. Gondolják, hát ezek között egy a Krisztus evangéliuma. Információk, amik áramlanak a tévén, a Facebookon, az interneten, az e-maileken, újságok ezrein, rádió hullámain, egyik pillanatról a másikra milliónyi információ ér el bennünket, a világ másik feléről is másodpercek, sőt tized másodpercek alatt érnek ide információk. Az információs társadalomban élünk, ahol elárasztanak minket mindenféle információval, és azt gondolnánk, hogy a Krisztus evangéliuma is egy ezek között az információk közül, csak ezzel a templomba találkozunk. Így néha a tévébe vagy rádióba egy-egy megjegyzés erejéig. Pedig testvérek, ez az információ kilóg a sorból. Kilóg az információk sorából, mert egészen egyedül állóvá teszi az, hogy Isten ereje rejlik benne. Isten dünamisza rejlik benne. Más információban nem rejlik? Nem rejlik. Ebben rejlik. Csak ebben rejlik. És ez páratlanul különlegessé teszi a Krisztus evangéliumát abban az információ áradatban, amit a szívünkbe, a lelkünkbe, az eszünkbe engedünk. Ez minden más információt maga mögé utasít, mert ebben van benne Isten mérhetetlen ereje, sőt, ez maga az Isten ereje. Nehogy véletlenül azt gondoljátok, hogy a mi e-mailjeinkben lévő információkkal mondjuk egy síkon áll az Istennek ez az üzenete. Mindegy, hogy mi írjuk, vagy mi kapjuk ezeket az e-maileket. De nehogy azt gondoljuk, hogy akár az antropológiának, vagy pszichológiának, vagy menedzselés elméletnek, vagy szociológiának, vagy más természettudományoknak a köréből származó információkkal egy síkon áll ez az információ, mert nem áll velük egy síkon. És nem áll egy síkon a pletykákkal se. Nem áll egy síkon újságcikkekkel. Ezt az Isten evangéliuma, az Isten ereje, testvérek. A mérhetetlen ereje az Úrnak benne rejlik az evangéliumba. Még valamit hadd mondjak fordítva egy kicsit ezen a dolgon. Az evangéliumot nem gondolhatjuk el Isten ereje nélkül, Isten erejét se gondoljuk el az evangélium nélkül. Sokszor hajlamosak vagyunk talán úgy gondolkodni, hogy Isten ereje valami láthatatlan, megfoghatatlan, természetesen irracionális, leírhatatlan, átgondolhatatlan, nem megfogalmazható, valami misztikus, valami csoda. Testvérek, bármilyen furcsa, az Istennek az ereje, Isten hatalma egy felettébb értelmes. A nyelvtan szabályai szerint szerkesztett, logikus mondatokban szedhető, verbalizálható információban van jelen. Az örömhírben, Krisztus örömhírében, Isten ereje nem valami e felett, vagy ez alatt, vagy emögött rejtőző, megfoghatatlan valami, hanem benne van ebben az értelmesen előadható, a Biblia labjai leírt, a római levélben bőven kifejtett, értelmes információban. Az evangélium egy racionális, értelmes és egyúttal dinamikus, erőteljes információ. Ezért, testvérek, hogyha ez az evangélium valahol megszólal, akkor ott Isten elkezd dolgozni. Erről mondja az Ószövetség, hogy nem tér vissza hozzám üresen, hanem elvégzi az én igém azt, amit akarok. Igen, mert nem egy puszta, erőtelen információ a Krisztus evangélium, hanem benne van az Isten ereje, sőt ez maga Isten ereje. Hogyha ezt hirdettetik valahol, ott Isten ereje elkezd dolgozni. És leginkább, ahogy Calvin mondta, két munkája van. Az egyik az, hogy embereket hitre juttat, Krisztusba vetett hitre juttat. A másik munkája az, hogy Krisztussal szemben megkeményíti az embereket. Vagy eljuttat oda egy embert, hogy hiszek Jézus Krisztusban, mint az én megváltomban és Uramban. És az életemet alárendelem neki. Vagy pedig az evangélium eléri azt, hogy az ember azt mondja, hogy nem. Ha ezerszer is elmondják, akkor is nem. Ha tízezerszer, egyre inkább nemet fogok mondani. Az evangéliumban rejlik az Isten ereje, testvérek. És ez nem tér vissza dolga végezetlenül az Istenhez. De ez végzi el azt is, hogy egy gyülekezet elkezd épülni. A semmiből kijön egy gyülekezet, mint ahogy Pál apostol elment Aténbe, és elkezdte hirdetni a Krisztus evangéliumát, és ahol nem volt egy szál keresztjén se, egyszer csak lett egy kis keresztjén gyülekezet, ami utána gyarapodni kezdett. De sok más helyen is ez történt, és mind a mai napig ez történik. Elmennek a misszionáriusok Kínába annak idején, és kezdik hirdetni mit? Krisztus evangéliumát, és az emberek megtérnek, hitre jutnak, Krisztusnak adják át a szívüket, életüket. Miért? Azért, mert olyan ügyesen adták elő az emberek azt az evangéliumot? Nem azért. Manipulálták az embereket? Pszichológiailag ügyesek voltak, és jól hatottak rájuk, hogy forduljanak el a korábbi bűneiktől, meg hitetlenségüktől, és istentelenségüktől, kezdve egy új életet Krisztussal? Nem azért, testvérek, hanem mert az isteni erő elkezdett munkálkodni ott, ahol hirdetetik, közöttünk is azt hirdettetik, és bennetek is, bennem is munkálkodik az Isten ereje. Ha halljuk Krisztus evangéliumát, és minket is hitre segít, aztán közösségé épít, az ő munkájának pedig kicsoda állhat ellene. Kedves testvérek, Isten evangéliumának nagy ereje van, számunkra fölfoghatatlan ereje van. Ez olyan nagyszerű dolog, olyan szépé, olyan egyedülállóvá teszi előttünk Krisztus evangéliumát, örömhírét. Ez egy olyan erő, ami benne rejlik, testvéreim, ami a szívetekben, az életetekben, sőt, minnyájunk szívében, életében egy alapvető, gyökeres változást tud kimunkálni, elérni. Voltatok már úgy ti is biztosan, hogy fájt a fejetek, bevetetek egy gyógyszert, nem volt elég. nem tudott meggyógyítani, nem tudta enyhíteni a fájdalmat, akkor bevesz az ember egy másikat, vagy még egyet, hát ha akkor, na. Akkor nagy nehezen hat a gyógyszer, és végre elmúlik a fejfájás. Testvérek, az Isten evangéliuma az elég ahhoz, hogy a szívünket, a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, az egész életvitelünket megváltoztassa. És egyszer csak azt mondjuk, hogy eddig Isten nélkül éltem, ilyen-olyan bűnökbe berülve, és most elfordulok ezektől, és odafordulok Istenhez, és az ő kegyelméből egy új életet kezdek, melynek ő a vezetője, ő az irányítója. Nem azért, mert a tiszteletes úrnak szép kék szemei vannak, vagy mert ügyesen prédikál, vagy mert jól vannak szerkesztve az igehirdetései, nem azért, hanem azért, mert az Isten ereje elvégezte bennem, hogy megtérjek, hogy higgyek. És ez nem egy olyan egyszerű dolog, de az Istennek ez nem lehetetlen. Neki semmi nem lehetetlen. Ezt az evangéliumot, testvérek, lássátok és csodáljátok. Ez az Istennek az ereje, ami által üdvözíti az embereket. Ez már a második dicsőséges vonása az evangéliumnak. Ezzel üdvözíti Isten az embereket. Így mondja Pál apostol, hogy az evangélium Isten ereje minden hívő üdvösségére. Ez, testvéreim, azt jelenti, hogy a pusztulás verméből sziklára állítja lábainkat, hogy az Ószövetség nyelvét hívjam segítségül. Ez azt jelenti, hogy az embert a bűnből, a kárhozatból hitre, örök életre, az Istennel való életközösségre juttatja el az evangélium. Üdvözíti. Az üdvösség, testvéreim, ezt jó, ha így magatokba tudjátok mindig, ez nem csak a halál utáni örök életet, boldog állapotot jelenti, hanem az inkább azt jelenti, hogy az ember Istennel közösségben van. Ha azt a szót halljátok, hogy üdvösség vagy örök élet, akkor erre gondoljatok, hogy az az Istennel való élet, az Istennel való közösség, melyben boldog lehetek, már itt a Földön is, de ha meghaltam utána is, örökre, végtelenül, véghetetlenül. Tulajdonképpen ez az Istennel való boldog közösség szakadt meg a bűnesetkor, amikor ős szüleink elszakadtak Istentől. És Isten ezt az akkor megromlott, megszakadt kapcsolatot az evangélium által állítja helyre. Ezzel emel vissza, ezzel visz vissza egy embert a vele való közösségbe. Kedves testvérek, ez a kapcsolat a számunkra, az Istennel való kapcsolat, az olyan, mint a madárnak a levegő. Vagy a halnak a víz. Az élet eleme az embernek, ebbe lettünk beleteremtve. És ezen kívül egyszerűen nem találjuk a helyünket, nem bírunk meglenni. Ezen kívül számunkra halál van. A halat kivehetjük és dobálhatjuk a levegőbe, előbb-utóbb úgyis megdöglik. És a madarakat is benyomhatjuk a víz alá, ott megfulladnak. Nem az az életelemük. Az embernek meg nem az az életeleme, hogy Isten nélkül, Jézus Krisztus nélkül, a Szentlélek nélkül élje a maga életét. Csak magában, csak egyedül, maga körül forogva, maga tervei szerint, a maga kis elméleteibe, meg hitébe belefeledkezve. Az Úr, az élő Isten, ő a mi életelemünk. Ő a mi üdvösségünk, és Isten a vele való közösségbe, a Krisztus evangéliuma által húzza vissza az embert. Ezzel üdvözíti az embert, ezzel menti meg az embert, hogy így mondjam. Eszembe jutott, hogy 1940. májusában a német haderő teljesen leszorította a Lamans csatornának a partjaira a szövetséges haderőt. Az angol csapatok parancsnoka elrendelte a brit erők kimenekítését. És a kimenekítésre váró csapatoknak a Dunkerque melletti partszakaszon kellett gyülekezniük. Annak idején a hadseregének az evakuálására, a kimenekítésére Nagy-Britannia teljes otthoni hadiflottáját mozgósította, de a hadihajók mellett jöttek a halászhajók, a temzei kis hajók, bárkák, jachtok, hogy vigyék ki az embereket a Dunkerque-i partszakaszról. Nagyon megrázó az, hogy május végén Hitler parancsot adott arra, hogy a Dunkerque környékén összeszorult szövetséges hadseregeket semmisítsék meg a németek. És jött a Wehrmacht és a Luftwaffe, és elkezdték a bombázást, és lőttek egyfolytába. és a végül a haderőknek a támadásai alatt ez a szövetségesek által birtokolt terület egy 5 kilométer széles kis tengerparti sávra zsugorodott, amit közben egyfolytában lőttek és bombáztak. Halálra ítéltek voltak, akik ott voltak ezen a szakaszon, testvérek. Több százezer, majdnem 400 000 ember volt ott. És jött a kimenekítés. A kimenekítés egy hétig tartott, és annak során 330 000 katonát tudtak kimenekíteni az angolok. A dűnéken ott maradt 32 000 halott, és 36 000 pedig megadták magukat a németeknek. Annyi hadifogoly lett. Ugye eszembe jutott ez a történelmi esemény, testvérek, a dönkerki tragédia, de olyan érdekes ez a párhuzam, mert azok az emberek halálra voltak ítélve, és nekik kívülről kellett egy segítség, mert magukat már ők nem tudták megmenteni. És az otthoniak nyúltak utánuk, és húzták őket, és menekítették ki őket nagy áldozatokkal egyébként. Nagy áldozatokkal. Valahogy mi is így vagyunk, testvérek, hogy a születésünktől fogva Isten nélkül vagyunk. Körülvesznek minket a halálnak, a sátánnak, a pokolnak az erői. Halálos veszélybe vagyunk. Ha nem jön valaki, aki kimentsen onnan bennünket, és átmentsen a túlsó partra, az ő oldalára, ami a megmenekülést jelenti, az otthont jelenti, a biztonságot jelenti. És olyan szép, hogy ez a valaki, ez az Isten nem hagyott minket áldozatul esni, nem áldozott föl minket, hanem a fiát áldozta fel. Mentő csapatot küldött a részünkre, pontosabban mentő üzenetet, Krisztusnak az evangéliumát. Ez az az evakuáló erő, testvérek, ami megment minket a kárhozatból, a leírhatatlanul, a nem bemutathatóan mélységes, szörnyű boldogtalanságból, az Isten nélküliségnek a magányából, és átment minket a leírhatatlan, az emberi szavakkal megfogalmazhatatlan boldog közösségbe, az Istennel való közösségbe, testvérek. Isten nem csak egy boldog földi életet akar nekünk adni, hanem boldog életet önmagával. Örökké tartó boldog életet önmagával. És ezt az evangélium ereje által végzi el, azzal tép ki bennünket abból a halálos veszedelemből. Testvérek, az, hogy az evangélium által üdvözít Isten, és ment át az ő oldalára bennünket, ez azt jelenti, hogy más által nem. Más által nem. Isten ereje nem, mentő ereje, testvérek, nem az erkölcsi jótettek. Lehet valaki egy böjte atya, vagy Albert Schweitzer tehet akármennyi jót, ha ezek az emberek nem hisznek az Krisztus evangéliumában, a jó tetteik nem mentik meg őket, mert nem a jó tett menti meg az embert az üdvösségre. Isten nem úgy rendelkezett, hogy a jó tettei mentik meg az embert, és juttatják át az Istennel való közösségben. Nem, testvérek. Nem is úgy rendelkezett Isten, hogy valamelyik egyház fog üdvözíteni. Nem mondta Isten, hogy a római katolikus, vagy a református, vagy én nem tudom, melyik egyház fogja üdvözíteni a tagjait, akik lejelentették, hogy ők reformátusok. Nem az egyház üdvözít, hanem a Krisztus evangéliuma. Nem valami vallási cselekedet ment meg bennünket, és juttat el az Istennel való közösségbe, testvérek. Nem az, hogy meg vagyok keresztelve, vagy elvégeztem a teológiát, vagy úrvacsorázok, hogy templomba adok, nem ez, testvérek, hanem a Krisztus evangélium által visz ki Isten magával való közösségbe. Testvérek, a meditáció sem az Isten eszköze. Sokan azt hiszik ma, rengeteg ember, milliók hiszik, hogyha elkezdek a szobám sarkába leülök, és elkezdek meditálni, és kellőképpen elmélyedek magamba, akkor eljutok az Istenhez, és én Isten élményekre, meg Isten tapasztalatokra teszek szert. Vagyis a meditáció, a keleti meditáció, vagy a kereszténynek mondott nyugati meditáció, az ment meg engem az üdvösség, de az biztosítja az Istennel való közösségemet. Nem igaz, testvérek. A meditáció nem az üdvösség útja. Krisztus evangéliuma az a mentő alakulat, amelyik megment minket a pokolból és a kárhozatból, és az Istenhez elvisz. Nem a meditáció, és nem is a tudományos ismeretek, testvérek. Sokan azt hiszik, hogy a tudománynak a nagy ismerete, hogyha azokat én tudom és bírom, azok megmentenek engem az üdvösségre. Nem azokat rendelte Isten az üdvözítés erejéül, hanem az evangéliumát, Krisztus evangéliumát, ha tetszik nekünk, ha nem. és nem is valami másik vallásnak az üzenetét rendelte Isten testvéreim, hogy üdvözítsen általa bennünket. Nem a buddhizmus, nem a hinduizmus vagy a mohamedán hit fog minket üdvözíteni, hanem egyedül a Krisztus evangéliuma. Aznak a dicsősége, második fénysugara, hogy ezáltal üdvözíti Isten a hívőket. Most ezek fényébe, testvérem, azért egy zárójelbe hadd kérdezzem meg tőled azt, személyesen, hogy te meg tudod fogalmazni Krisztus evangéliumát? Itt beszélek ennek az öröm üzenetnek a dicsőségéről, de nem mondom, hogy mi az üzenet. Meg tudod fogalmazni? Direkt nem mondom. Meg tudod fogalmazni? Te, aki meg tudsz fogalmazni ezernyi információt, üzleti információt, én nem tudom milyen közgazdasági, jogi, pszichológiai, természettudományos információt, melyekben járatos, vagyis legyél is járatos, ezekben ismerd ki jól magadat, de ezek nem üdvözítenek. Vajon a Krisztus evangéliumát, ami az örök életedet biztosítja, az Isten evangéliumát, ami az Istennel való közösségbe viszel téged, ezt tudod, hogy mi ez egyáltalán? Meg tudod fogalmazni mondatokba, értelmes mondatokba? A tudományod aspektusait jól ismered, órákon át foglalkozol velük, és tudod, hogy mi, hogy van, és nagyjából mi következik, ha ezt csinálom, és ha azt csinálom. De még az is lehet, hogy olyan sötét dolgokkal foglalkozol, amelyek ártanak neked és a tiédnek is. És járatos lehet a spiritizmusba, mások megátkozásának tudományába, meg én nem tudom mibe. De testvérek, az evangéliumot, ami az üdvösségünket biztosítja, ezt ismeritek? Ezt meg tudjátok fogalmazni magatoknak, másoknak? Az Isten üdvözítő üzenetét? A legnagyobb tragédia, ha nem tudjátok megfogalmazni. Akkor azt mondom nektek, ne nyugodjatok, amíg meg nem tudjátok fogalmazni. Amíg el nem juttok oda, hogy igen, igen. Kapcsoljuk ki ezt a telefont. Nem sikerül? Mi szól? Hadd térjek át az evangélium harmadik dicsőséges fénysugarára, testvérek. Az első tehát az volt, hogy benne rejlik az Istennek a hatalma, mérhetetlen ereje, amely üdvözíti az embert, kiragadja az Isten nélküliség, visszavisz minket Istenbe, az Istennel való örök közösségbe. A harmadik, hogy mert hiszen Isten igazsága jelentetik ki abban. Isten igazsága jelentetik ki abban. Láttuk, testvérek, hogy benne rejlik az Isten ereje, és ezzel, kizárólag ezzel üdvözít Isten a bűnösöket. Miért is? Azért, mert benne rejlik az Isten igazsága. Amikor erről beszélünk, testvérek, erről gondolkozunk, akkor előttünk dobog a maga eleven valóságába, előttünk lüktet a Bibliának és a reformációnak is a szíve. És a nagy kérdés, mi az az Isten igazsága, ami benne rejlik az evangéliumban? Mi az az Isten igazsága? Azt értjük, hogy mi az Isten hatalma, meg azt is, hogy ezzel menekítik ki a kárhozatból az embereket az örök életre. De mi az az Isten igazsága, ami benne van még az evangéliumban? Testvérek, ez a kifejezés itt a római levélben az Istentől származó igazságot jelenti. Azt az igazságot, amit ő ajándékoz a bűnös embernek. Isten hatalma mellett az ő igazsága is benne rejlik az evangéliumban. Ez óriási dolog, testvérek. Benne rejlik az az igazság, amit Isten a bűnösöknek, nekünk, nekem, neked ajándékoz. Miért is olyan nagy dolog ez? Azért, testvérek, mert az Istentől való igazság nélkül egyetlen egy ember se lehet Istennel közösségbe. Ezt próbáljátok fölérni, fölfogni, megérteni, bevésni a szívetekbe. Az Istentől való igazság nélkül egyetlen egy ember, te se, én se, nem lehetünk Istennel közösségbe, vagyis nem üdvözülhetünk, csak elkárhozhatunk. De a Biblia egészen azt hirdeti nekünk, hogy az Isten igaz, és csak is az igazakkal vállal közösséget. Ő benne nincsen bűn, és ezért csak is a bűntelenekkel vállal közösséget. Vagyis ahhoz, hogy egy bűnös ember Istennel itt a földön és örökre közösségbe legyen, kapcsolatba legyen, ahhoz az ő szemébe annak a bűnösnek igazzá kell lennie. Csak hogy hát egyáltalán nem vagyunk igazak, nem vagyunk bűntelenek testvérek, és nem is tudunk azok lenni. Nincs egy szemernyi igazságunk sem. Egy szemernyi, egy körön feketényi se, testvérek. Az Isten szemébe, hogy elmondja nekünk, teljesen igazság nélkül valók vagyunk. Igazság talanok. Bűnben fogantatunk és bűnben születünk. Azután Isten törvényét folyamatosan szegjük meg az életünk folyamán. Törvényszegők vagyunk, és Isten nem tekint minket igazaknak, tökéletes, bűntelen szenteknek, hanem igazságtalanoknak, bűnösöknek, szentségteleneknek. És ezen a helyzeten, testvérek, mi nem tudunk változtatni. A legkisebb mértékben se tudunk változtatni, így aztán alkalmatlanok vagyunk az Istennel való élet közösségre. A sorsunk megpecsételődött, mint a dönkerki katonáknak. Isten haragja van rajtunk, és átkozottak vagyunk, testvérek, örök halálra ítéltek. Egyetlen reménysugár van a számunkra. Az a reménysugár, hogyha Isten az ő nagy irgalmából igazságot ajándékoz nekünk. Ajándékoz. És azáltal, mint egy, ha azt elfogadjuk, alkalmassá válunk a vele való közösségre. Alkalmassá tesz a vele való örök közösségre. Az üdvösségre. Most itt van, testvérek, az örömhír. Itt van az örömhír. Az az ajándék, igazság, amire nekem és nektek szükségünk van az üdvösséghez, az Istennel való közösséghez, az az igazság hol van? Benne van a Krisztus evangéliumában. Nem nekünk kell megszerezni azt az igazságot, nem nekünk kell elérni, hanem Isten az ő evangéliumában, a Krisztus evangéliumában nyújtja nekünk ezt az igazságot, amire szükségünk van ahhoz, hogy örök életünk lehessen, hogy boldogok lehessünk Istennel itt a földön és örökre. Leíratta Isten nekünk, testvérek, a bibliai evangéliumban. És belerejtette abba az ő igazságát. Persze itt merül fel az az életbe vágóan fontos kérdés, hogy Isten lehet, hogy belerejtette a nekünk üdvösségünkhöz szükséges igazságot az evangéliumba, Krisztus üzenetébe, de hogyan lesz az az enyém? Hogyan lesz az az igazság az enyém? Testvérek, egy módon. A belévetett személyes hit által. Tudnélik, az a Bibliában leírt evangéliumba vetett hit által. Isten, amit leíratott, nem azt mondom, hogy Jézusba kell hinni, testvérek, nem azt mondom. Azt mondom, a Bibliában leírt evangéliumba, amely Krisztusról szól, abba az üzenetbe, abba az információba, amit belefogalmaztatott a Bibliába, itt a római levélbe is, meg más helyekre is. Ebben az információban kell hinnem, és ha hiszek, azzal megragadom azt. A hit úgy öleli körül, testvérek, a Krisztus evangéliumát, mint ahogy egy szép gyűrű, amelyikben van egy ékkő. És az arany, mint egy körül fogja azt az ékkövet, és tartja. A hit az úgy, amikor megragadja az információt, a Krisztusról szóló örömüzenetet, akkor abban megragadja az igazságot is. A Krisztusról szóló örömüzenetet öleli körül az igaz hit, testvérek. Mi nem egyszerűen Jézusba hiszünk, aki valahol valaki, meg valahol van, meg nem tudom, mit csinál, meg mit nem csinál, azt se tudjuk, hogy kicsoda valami szellem alak. Nem, testvérek. Mi abba a Krisztusba hiszünk, amelyik az evangélium értelmes mondataiba, információiba van előttünk. Ezt a Krisztust ragadjuk meg, az evangéliumba ragadjuk meg őt. És ha megragadtuk azt, akkor milyen lesz az abban rejlő igazság is. És az ellenkezője is igaz, testvérek. Lehet akármilyen hitünk. Hogyha mi nem ragadjuk meg a Krisztusról szóló örömüzenetet, amit Isten leíratott, elmondatott nekünk, mert le is írta, meg mondatja is most éppen velem, meg másokkal is. Ha nem hisszük ezt, akkor nem a miénk az Isten igazsága. Akkor hiányzik az életünkből, a szívünkből az, ami által üdvözülhetnénk. Ami nélkül nem lehet üdvözülni. ami által csak elkárhozni lehet. Ha valakinek nincs ez az igazsága, testvérek, az elveszett ember. Itt a földön is elveszett, de örökre elveszett. Az evangéliumban rejlő igazság hitáltal lesz az enyém. Nos, meg kell jegyeznem még azt a kulcsfontosságú tényt is, hogy Jézus Krisztus igaz volt. Ez bizonyította azzal, hogy földi élete során végig betartotta, úgy a külső életében, mint a szívében is, a lelkében az Istennek a törvényét. És azt tanítja nekünk a Biblia, hogy ezt helyettünk tette. Így szerzett nekünk igazságot, igazságtalanoknak. És ráadásul, testvérek, helyettes áldozatként az életét adta a kereszten, és elhordozta a mi bűneink igazságos ítéletét is, és így meg kegyelmet szerzett nekünk, bűnbocsánatot szerzett nekünk. Ha Jézus nem jön, és nem tartja be egész élete során Isten törvényét tökéletesen, és végül nem hal meg a keresztfán, amire most az úrvacsora is emlékeztet, akkor nincs igazság, testvérek, és nincs bűnbocsánat a részünkre. Akkor mi nem üdvözülhetünk soha. De Jézus megtette, amit neki meg kellett. És olyan csodálatos dolog ez, testvérek, hogy most itt van előttünk a Krisztusról szóló örömhír, amely azt mondja, hogy én bennem van ember, én bennem van az igazság, amely által üdvözülsz. Higgy bennem, higgy az evangéliumban, és tied lesz az üdvözítő igazság. Belegondoltam abba, testvérek, hogy milyen szeretet az Isten részéről, milyen irgalom, hogy ő, azt mondja Pál, kinyilatkoztatta, vagyis leleplezte a Krisztus evangéliumát ebben a világban. Nem kötelezte őt erre senki, ezt ő tette irántunk való mérhetetlen szeretetből. De nyilvánvalóvá tette, közhírré tette Isten a világba Krisztus evangéliumát, hogy aki hisz abban, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A mentő üzenet előttünk van. Hitáltal tudjuk megragadni, és ha megragadtuk, ha hiszünk Krisztusba, mint a mi megváltó Urunkba, testvérek, és így neki élünk, és vele élünk, akkor nekünk örök életünk, üdvösségünk van. Hadd idézzem itt fel még nektek Luthernek a egyik legszemélyesebb hangú bizonyságtételét. Azt írja, valami egészen különös égő vágyakozás fogott el, hogy Pál apostol római levelét megértsem. Ennek azonban akadálya volt. A világért sem szívem vérének hidegsége, hanem egy ige hely. Mégpedig a római levél első részének 17. verse, Isten igazsága jelenteti ki abban. Gyűlöltem ezt az igét, Isten igazság, amivel az összes egyházi tudósok szokása és szóhasználata szerint azt tanultam, hogy ezt bölcseletileg kell értelmezni, mint úgynevezett cselekvő igazságot, mely szerint Isten igaz és megbünteti a bűnösöket, az igazság nélkül valókat. Én pedig az igaz és bűnösöket büntető Istent nem szerettem, sőt, ellensége voltam neki, ugyanis bármennyire kifogástalan volt mindenkori szerzetesi életem, Isten előtt mégis bűnösnek éreztem magam, a lelkiismeretem állandóan háborgott, és semmiképp nem tudtam abban bizakodni, hogy őt, az én elégtételeim kiengesztelik. Így haragudtam Istenre. Ezt mondtam, hát nem elég, hogy a nyomorult és örökre elkárhozott bűnösöket a bűn következtében mindenféle baj terheli a 10 parancsolatbeli törvény által. Nem, ez az Isten az evangéliummal a régi szenvedésre még új szenvedést halmoz. És az evangéliumban is az ő félelmetes igazságát, haragját tárja fel. Így toporzékoltam, dühös és felzaklatott lélekkel az idézett íráshelynél, és kíméletlenül viaskodtam Pállal. Ez mindaddig tartott, míg végül hosszú napokon és éjszakákon át tépelődve, Isten kegyelméből ez igék belső összefüggésére fordítottam figyelmemet. És pedig Istennek igazsága jelentetik ki abban, miképp megvan írva, az igaz ember hitből él. Ekkor Isten igazságát úgy kezdtem értelmezni, mint azt az igazságot, melyben az igaz ember Isten ajándékozása folytán él, mégpedig hitből. Most kezdtem el érteni, hogy ennek az igazságnak mi az értelme, hogy ez egy elfogadott igazság, mellyel minket Isten igazzá tesz, amint megíratott. Ekkor úgy éreztem, mintha teljesen újjászülettem volna, mintha tárt kapukon át magába az édenkertbe léptem volna be, és előttem az egész írás más értelmet nyert. Isten dicsőséges evangéliuma, testvérek. Isten hatalma rejlik benne, mérhetetlen hatalom. De nem csak az a hatalom, hanem benne rejlik az Istennek az igazsága is, amely nekünk kell ahhoz, hogy üdvözüljünk, hogy Istennel lehessünk bármikor, bárhol. És ez az, ami által minket Isten üdvözít. Ez az üzenet az, ami által átment a halálból az életre. Testvérek, csodálatos ez a kompozíció. Az evangéliumnak a kompozíciója. Nem csak az Isten igazsága van benne. Az is. De benne van az Isten ereje. Ami ahhoz kell, hogy minket hívővé tegyen. Az evangéliumban hívővé. Hogy aztán milyen lehessen az Isten igazsága. De mit érne, hogyha Isten hatalma hívővé tenne minket, de nem lenne milyen kitáltal az igazság? De mind az Isten hatalma, mind az igazsága ott bujkál az evangéliumban, és így egy meggyőző erővé válik, vagy megmentő erővé válik, amely minket hitre segít és üdvösségre juttat. Testvérek, Pál apostol, aki előtt így ragyogott a Krisztus evangéliumának, az isteni információnak a titka, azt írja itt a rómaiaknak, hogy én, testvéreim, az adósotok vagyok azzal, hogy ezt hirdessem nektek. Az Isten rám biztos, és amíg oda nem adom nektek, addig az adósotok vagyok. Oda kell adnom nektek, el kell mondanom nektek. Pál azt is megjegyzi, hogy éppen ezért kész vagyok hirdetni az evangéliumot nektek. Kész vagyok, egy belső készség van rá, hogy beszéljek nektek a Krisztus evangéliumáról. És még azt is oda mondja, hogy nem szégyellem azt, hogy erről beszéljek nektek. Nem szégyellem a Krisztus, nem szégyellem a keresztjét, a feltámadását, az engesztelő áldozat voltát, az, hogy az evangélium az Isten hatalma, és abban benne van az Isten igazsága, és a hívők részesülnek abban. Én ezt nem szégyellem, hanem emlegetem nektek. Testvérek, aki közületek hiszi az evangéliumot, Krisztus evangéliumot, ugyanígy érez. Az el tudja mondani, hogy én is adósa vagyok a gyerekemnek, a szomszédomnak, hogy elmondjam neki. És kész is vagyok elmondani. És nem szégyellek, amikor szégyellem magam, amikor erről kell beszélni. Hanem szabadon beszélek róla. Drága testvéreim, hadd hívjalak most benneteket, hogy ha látjátok az evangéliumnak a dicsőségét, hogy ez az az üzenet, amelyben az Isten hatalma bujkál, hogy ez az, amiben ott van az az igazság, ami nekem nincs meg, ami nélkül csak kárhozatban lehetek, élhetek és maradhatok örökké. Ha látjátok ezt, hogy abba viszont benne van az az igazság, ami által Isten üdvözíti a benne hívőket, hát akkor hadd hívjalak most titeket, hogy higgyetek az evangéliumba. Higgyetek Krisztus evangéliumába, ebbe az információba. És üdvözít benneteket általa Isten. Higgyetek benne, és kövessétek ezt a Krisztust, mint megváltótokat és uratokat. A legnagyobb tragédia, testvérek, ami történhet a mi egyházunkkal, ezzel hadd zárjam most le a gondolatmenetünket, hogyha benne elhallgat az evangélium, a tiszta evangélium. Manapság egy csomó lelkipásztor van, aki állandóan újra akarja fogalmazni a Krisztus evangéliumát. És az újrafogalmazás mindig azt jelenti, hogy meghamisítja. Tönkre teszi. Valami lényeges elemét megsemmisíti. Nem kell ezt nekünk újra fogalmazni. A maga eredeti fogalmaiba jól elmondatott az. És a reformátoraink is jól megértették az evangéliumot. És ők is megfogalmazták, és mi is megérthetjük, és megfogalmazhatjuk. Úgy, ahogy azt Isten megfogalmazta nekünk. Miszerint aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Ha hiszek abban, hogy Jézus elhordozta az én bűneim büntetését a keresztfáján, és hiszek abba, hogy ő helyettem betartotta az Isten törvényét. Hiszek abba, hogy nem csak élt és meghalt, hanem még föl is támadt, és most is él. És rábízom magam erre a Krisztusra, akiről az evangélium örömüzenete szól. Hiszek az öröm hírében, akkor nekem örök életem van. Üdvözülök. A helyemen vagyok. A lételemembe visszakerültem örökre. Kívánom nektek és magunknak, hogy közöttünk és a mi szívünkbe soha ne hallgasson el az evangélium üzenete. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy téged magasztalhatunk, téged dicsőíthetünk, akit az evangéliumból ismerünk meg. Azon kívül róla semmit nem tudunk. De amit az evangéliumból tudunk, ami leíratott nekünk, az elég nekünk ahhoz, hogy üdvözüljünk. Köszönjük néked, hogy a Bibliában előttünk van mindaz az információ, ami ahhoz kell, hogy el ne kárhozzunk, hanem Istennel, az Atyával közösségbe lehessünk, örök életünk lehessen. Kérünk téged, hogy segíts minket a rólad szóló öröm üzenetet megérteni, azt feldolgozni magunkban, segíts azt hinni, és segíts így rád bízni magunkat. Köszönjük te néked, Urunk Jézus Krisztus, hogy magasztalhatunk a rólad szóló örömhírér, amely elér minket is, akár írott, akár hirdetett formában, amely a te nagyszerűségedet és páratlan voltodat festi elénk. Köszönjük te néked, hogy nincs más, ami megmenthet, de ez biztosan megment minket az örök életre. Segíts, Urunk, hogy ne másba reménykedjünk, ne másba bizakodjunk, hanem egyedül az evangéliumban, ami rólad szól, hogy az elég ahhoz, hogy megtartson minket az örök életre. Az elég ahhoz, hogy nekünk biztosítsa azt az igazságot, ami szükséges ahhoz, hogy előtted megállhassunk és veled maradhassunk örökre. Segíts, Urunk, bennünket, hogy hittel körül tudjuk ölelni az evangéliumot és benne téged. Segíts, hogy meg tudjuk ragadni mindnyájan, mert magunktól képtelenek vagyunk rá. Könyörülj meg, és essen meg a szíved rajtunk, és add, hogy hihessük mindnyájan teljes szívünkkel, egész lelkünkkel a te evangéliumodat. Köszönjük néked, hogy ma is tanítottál minket, és kérünk, hogy áld meg szívünkben ezeket a dolgokat, és add, hogy jó gyümölcsöt teremhessenek. Téged dicsőítő, téged áldó emberekké, téged követő emberekké, hadd változtassanak minket. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket, egész életünket. Kérünk téged, hogy légy velünk, és tarts meg minket. És külön kérünk, hogy áld meg most úrvacsorai közösségünket is. Add, hogy egymással és veled is hitáltal és szeretetben tudjunk találkozni. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. A hirdetéseket hallgassátok meg. Ahogy láthatjátok, testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették szívüket, lelküket, és egyházunk rendje szerint is élhetnek az úrvacsorával, azokat szeretettel hívjuk és várjuk az úrasztalához. A testvéreknek hirdetem azt, hogy ma este a Kálvin téri gyülekezetben lesz istentisztelet, illetve holnap este a Honvéd téri gyülekezetben lesz reformációi istentisztelet úrvacsoroztással. A ma esti alkalomra, vagy a holnap esti alkalomra is szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem azt a távolabbi programunkat, hogy november 20-án családi napunk lesz, melyre idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várunk, még azokat is, akik nincsenek házasságban, azokat is, akik abban vannak, vagy akár megözvegyültek. A család egységének a titkáról lesz szó, erről szeretnénk majd 20-án beszélgetni csoportokba is, és a gyerekekre is külön gondunk lesz, lesz gyerekvigyázás is, tehát békességbe lehetünk, és az alkalom nem máshol lesz, hanem itt lesz a templomban. Reméljük, hogy addigra elkészül a hátsó termünk is, és azt is használhatjuk, úgyhogy lesz elég helyünk. Készüljünk imádságos szívvel erre az alkalomra. Hirdetem a testvéreknek, hogy Ács Péter testvérünk Erdélybe járt, és hozott egy kis szilvalekvárt és csipkebogyó lekvárt is, és hogyha valaki szeretne venni, és még van, akkor hátul vehet ebből. a vásárlással az erdélyi testvérgyülekezetünket támogatjuk. Végül annyit hirdetek még, hogy szeretném megköszönni a testvéreknek gondoknénk nevében most az őszi nagytakarítást, amelyen átestünk. Köszönjük mindazoknak, akik eljöttek, akik időt, erőt szántak arra, hogy ebben segítettek. A további munkálatok szükségessé teszik, hogy jövő héten, aki takarítani jön, az mielőtt idejönne, hívja fel a feleségemet. Nem tudom most pontosan, hogy ki van beosztva, de hívja fel Zsófit, mert a jövő héten, ha minden igaz, akkor a folyosónak elkezdik a szigetelését. Le kell szigetelnünk sajnos a folyosót, mert ha megláthatják a testvérek, hogy a régi épületünknek a fala vizes, nagyon vizes, és nem szabad így hagyni. És ezt meg kell csinálnunk, emiatt külön majd valószínűleg szombat este kell takarítani, vagy szombat délután lehet majd a folyosón takarítani. Azért mondom, hogy aki jönne, az hívja fel mindenképpen feleségemet, mielőtt ide jönne. Végül annyit hirdetek még, hogy az adventi vásárunk lesz, adventi kopogtatók készülnek, adventi koszorúk készülnek. Ha minden jól megy, akkor már a családi napra, november 20-ára elkészülnek az első koszorúk, úgyhogy ha valaki szeretne adventi koszorút venni, akkor ne máshol vegye, hanem ha lehet, akkor itt vegye meg a gyülekezetbe. Szépek szoktak lenni, és használhatók nagyon is. Kedves testvéreim, az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Most Isten tiszteletünk ezen részének lezárásaképpen, de már készülve az úrvacsora vételre, énekeljük a 229. énekünket. A 229. énekünket. A 229. éneket mind a három versével énekeljük el. Az első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.